but 15% from Chihuahua. It's a buck down cookie cutter. Akiknek nincs, akkor érjék el és azok, akiknek megvan, vagy ha vannak ismerősök, akik, akiknek nincs, de vagy a magimát, és tudjátok őket lelkesíteni. Korábban is mondtam, hogy körülbelül nekünk a fele könyvek vannak úgy eladva, vagy útba, ami jelenti, hogy a raktárban körülbelül 2000 könyv ül a raktárban, és amennyire befejezzük a 7. és 8. is, annál jövőre véget. Akkor 3000 könyv csak fogjuk ami az 350 szert. És elmondjuk, hogy majd a újabb akták, akik jönnek, ők szeretnének, majd próbáljuk őket arra is lelkesíteni, bátorítani. Mikor kezdtük?
12-10
az 5 év, az azt jelenti, hogy
6-7,
12 évet kezdtük el, és hát látjátok, hogy milyen nagy munka, fordítás, nagyon nagy munka, és hát én is meg voltam lett, hogy jön a ez a legnagyobb könyv, 970 oldal. Hát úgy felmentem, gyorsan nézni, hogy és találtam nagyon jó kettelést, nem lehet egy kicsit hosszú, de ugyanakkor meg gondoltam arra, hogy ebben van egy nagyon jó appendix is, de az meg teljesen filozófia. Tessék? Azt olvassuk. Valaki mások. Gyerekek nem véleménye. Filoszófia vagy a kettelés. Kettelés, kuti. Filoszófia vagy kettelés. Oké, szavazzunk. Ki mondja a filozófia? Volt, amikor emberek panaszkodtak, hogy baptistán tisztelésedik, akkor miért beszélt Kusnának a kettelésére, azt mondta, hogy bocsánat, én csak túl ragaszkodok a filozófiára, én úgy nem tudok sok más dolgot mondani a filozófia. De ez jó, ez, hogy mi a szvakia parakia vita. Mi, oké, hogyha senki nem szavazott azért, akkor csináljuk a kettelés. De nem érdekes, nagyon fontos, mert volt, nem tudom, egy pár éve, amikor itt volt egy vendég Bakta, Csamasztumira, és ő megtartott, hát én pont nem mentem le Csamasztumra, akkor én Becsikránk voltam a templomba, de ő is mondta Félikát, hogy hát igazából ez a házasságban kívüli kapcsolat a Krisnának, és csak itt van az anyagi világon, és a lelki világban Krisna házas, szóval család házas. És akkor jöttek valami bakták, hogy nem tudták, zavarba voltak, hogy mondták, hogy miért, nem értették, hogy miért mondta ezt valaki. És ami látszik, hogy érvényes még nekünk is, Iszkánban még vannak lelki tanítómesterek, akik nem teljesen értik ezt, ami érdekes, hogy a legkonszervatívabb kifejezésben mondom, akkor érdekes dolog. Kaviás most már mondja, Paritvája bábukból jössz, bocsánat, hogy én énekelek erről a Paritvája házon. Én prédikálom ezt a Paritvája bábukból. És fontos, mert Sziraszának se nem tetszett, hogyha valaki létezik a lelki világban, Gólok a Dendárban van, a Krisna házasodott a Gópiknak, ez nem a legfelső hely, és nem ez a hely, ahol a Csaitanya Mahaprabhu irányította az ő követőit. És valakinek az a vágya, akkor úgy imádhatja Krisnát, és akkor oda mehet. És ez létezett, és ennek van is egy nagyon érdekes gyökere is, mert ahogy Jiva Goswami írta ezt a Gopal Chandpur, ami az ő főkönyve, hatalmas nagy könyv, akkor arra az egész dolog arról szól, hogy Rára és Krisna férj és feleség. És akkor úgy valami, ami a folytatása a Bhaktivinoda Samita Sindhunak. Mert ez az csak a Madhurya Rástól szól, Bhaktivinoda Samita Sindhu az mindegyik rászáról szól, és uralról szolgálat, ez már csak a Madhurya rászáról szól, a szerelmes hangulatról szól, és csak arról van szó, hogy egy ilyen házassági kívüli kapcsolat van Várás Köszön között. És annak a hara is van, csak lehet, hogy csinál magyarázatot, és egyik helyen, most nem emlékszem, hogyha megnézném, akkor látnám, akkor ott másféle ősnők. Ott egyik magyarázatban van egy ilyen 15 oldal hosszú magyarázat, ami magyarázat, hogy igazából amit hivatott, amit írt, azt miért nem igazából először mit akart írni, és ami nem képviseli a legfelsőbb aspektusát ennek a Madhurya Rásznak a szerető kapcsolatban. A saját nem mondanak ellent egymásnak, még ha valamikor valami nem úgy van, mint ahogy kellene, még mindig inkább védik. Szóval már az egy nagyon különleges erőszorvétel, ez az egész a pendic. Már az egy különleges dolog volt, hogy egy a csalja, és azt mondja, hogy hát nem úgy van, mint ez a másik a csalja. És ez nem csak, hát semmi a csalja nem közönséges, de ez a szilante a csalja. Ez az a csalja, akinek a mélynek is a szidánta, a filozofikai elvet hívja le, azt mondani, hogy ő nem, szóval, hogy ő itt kifejezve ebbe a könyvbe, ez nem végre a szidántának a célja. Szóval egy fontos dolog, mert mindez a filozófia, ennek van egy következménye, ennek van egy célja, hogy hova megyünk, és hogyha most az, aki leírja mind a filozófiát, az még egy másik következmény ír, akkor az a kérdőjelbe hozza az egész minden más, amit ír. És ez nem úgy van, hogy mint hogy kihívni Csíva Goszvámit, hanem igazából védeni Csíva Goszvámnak a tanításait, és megmutatni a saját szándékát, ami akkor jó dolog, hogy bizonyítva van egy levélbe, amit Csíva Goszvámi írt, egy másik magyarázatba, ahol van, ahol ő mondja, hát igen, én nekem volt egyféle vélemény, szóval nagyon érdekes dolog, hogy társadalmi nyomás miatt ezt a másik dolgot csináltam. És volt, amikor nagyon erős volt ez a hangulat, szóval voltak a Vrindavanban valamennyi brahmanák, vaisnavák, akik olyan erősen érezték ezt a dolgot, hogy azért nem is van a csakorlatilag, akkor még ezt prédikáltam, hogy ők még volt nekik egy terv, hogy meg is ölni, gyilkolni. Próbálták, nem sikerült, de próbálták. És ugye úgy volt, hogy akkor még Vrindavanban, nem olyan volt akkor Vrindavan, az 250 éve, már valamennyi éve volt, és már csak, hogy akkor ment erdőbe, hogy akkor, amikor az erdőbe van, akkor megölünk. És akkor ott vártak rá, és pont amikor úgy mond, megérkezett, akkor nem ő volt, hanem ott volt egy fiatal lány. És kérdezték a fiatal lányt, hogy láttak, és láttak, azt mondta, hogy nem láttam, te ki vagy, ahogy én most megyek találkozni, segíteni Váró lányba, de most ott találkozunk itt, és ott Krisnával, és hát röviden az igazából ő volt, és már csak lehetett akkor az ő másik gópi testvére, és akkor úgy elfántozott, és akkor ők meg rávették, hogy mennyire tévedtek, és szóval akkor persze bocsánatot kértek, de ilyen erős volt az érzés, ilyen erős volt a konfliktus, és akkor ez már akkor 200 évvel korábban, amikor Csíva Goszvámi élt, már akkor is ott is volt. Sajnos úgy látszik, hogy mindig létezik ez a dolog, hogy vannak vajsnál csoportok között másféle vita, panasz, ez a, így mehet, ez már csétányom az idő volt, és persze az előtt is volt, csak akkor nem a Gaudiya Vaishnava vonalban. cél rossz, akkor minden, amire célozol, az is hibás. Ami azt jelenti, hogy akkor azt már lehet tűnni, hogy déhi most mindután, de hát lehet, hogy ez nem így van. Nagyon fontos, hogy az a cél tiszta legyen, és aztán persze mindegyik lépés, ami megy addig, és fontos, hogy mi is tudjuk. Most nekem ez 379 oldal, de az nekem is 379.
Igen.
Helyszíneinek sorában Batróla falu az utolsó. Itt áldotta meg egyszer Krisna a brámanák feleségeit, hogy megmutassa, többre becsüli az odaadást a vallásos szertartásoknál. Dász Gószvámi így magasztalja Bhojanasthalit és Batrólát. Az áldozatokat végző brámanák szépséges, gazdag és művelt hitvesei önként, boldogan, és utaltással megvendégelték Krisnát, Balarámát és szerető barátaikat a négyféle alapanyagból készült számtalan fogással, melyek a nektár ízét is felülmúlták. Tisztelettel borulunk a földre ezen a helyen, ahol Krisna ennek a kezdtelésének hódolt. Batróla az áldozatot végző brámanák falva, ahonnan a brahmani Krist, Bakta, és más ételeket vittek Bhojanasthalira, arra a helyre, Sthali, ahol a gópák ettek, Bhojana. Egy nyári nap, néhány hónappal azután, hogy Krisna elcsente a hajadon gópik ruháját, Krisna és Balarám a tehénpásztor fiúkkal és teheneikkel a folyóparton Mathura felé tartottak. Krisna tudta, hogy a szertartásokhoz ragaszkodó brámanák a közelben végeznek áldozatot, és hogy feleségeik mind tiszta bakták, akik megértenek a kegyét, így aztán Batróla felé hajtotta a terheket.
Ez a Batróla, ez volt, ahol egy brámán falu. Ugyanezek a brámanák, akik segítették a Govardhan Pujját. Itt volt, ahol Krisna megint ugyanígy találkozott Nanda Maharajjal, és kérdezte, hogy most miért készültök, és győzte meg, hogy inkább Govardhan Pujára legyen ez a jagja. Ez a falu, amikor és a dupla olyan nagy, mint és az így arra felé van ez a dolga. Hát majdnem igazából a Mathura városnak a határán megyek, Mathura megyek határán.
A fiúk követték a csorda útját a folyó felé. Krisna a fák nagy lelkűségét magasztalta, és ezzel burkoltan arról beszélt, hogy nagyon is tisztában van e brámanák kicsinyes gondolkodásával. Nyár közepe volt, ám ahogy a fák lombja alatt sétáltak, melyek árnyékukkal menedéket nyújtottak a rekkenő hőség elől, az Úr Krisna a következő gondolatokat osztotta meg barátaival. Ó, Stoka Krisna, Amsu, Sina, Subala és Arjuna, ó, Vrishaba, Ojasvi, Devaprasta és Varudhapa, nézzétek csak ezeket a szerencsés fákat, akik elviselik az elemeket, s közben minket óvnak tőlük. Az említett gópák, Stoka Krisna és a többiek, körbevették Krisnát, hogy minden oldalról védjék. Devaprasta ernyőt tartott a feje fölé, Varudhapa az ösvény söpörte a lába előtt. Nagy szentek módjára ezek a fák azért élnek, hogy másokat segítsenek. Bármit kérünk tőlük, levelet, virágot, gyümölcsöt, kérget, faanyagot, nyomban megadják. Tőlük senki sem távozik csalódottan.
És az egyik aspektusa kapcsolat Krisnával, hogy nem baj, hogy milyen más viszony van, hogy mindenki szereti, és akkor a Krisnát szolgál. És lehet látni, tehén párszor fiúk baráti kapcsolatban vannak, de valaki esernyőt tart, Krisna fejeköt, valaki meg söpöri az utat előtte, szóval elég alázatú szolgálat, hogy úgy söpörni az utat. Nem kell söpörni, mert úgy sincs mit elsöpörni. Ugye csak virágok vannak, nincsenek tüskék, és hogyha lenne tüske, hogyha Krisna jönne, akkor a tüské meg arra másna, nem maradna, ahol Krisna jön. És de még mindig az a tendencia Krisnát szolgálni, Krisnát lehódolni. Nem szükség, nem a fensége miatt, csak ugye a fensége az egyféle, annak van egyféle súlya. De Krisnának például van egy másikféle súlya, és a szépsége, és a élessége, annak van egy olyan nagy súlya, hogy akkor még Mimrarán is lehúdó a Krisna előtt, mert ott van egy nagy súlya fejeden, le kell és akkor amiatt, és arra is lehúdónak, és akkor volt ez a, nekünk nincs példa, és nem is hiszem, hogy magyar könyvekben nincsen, de Prabhupád nagyon szerette, egy elég híres kép, amikor látjátok, Krisna így állt Srimanga formában, és hihetetlenül nagy bálva van, széles bálva van. És így áll, és Madhuvára van, illetve van, és ő virágszirummal imádja Krisna lábát, és a háttérben ott vannak a pokrok, ahol lehet látni gópiknak az arca. És Prabhupád hívta ezt a képet a Wonderful Krisna. Ez nagyon divatos volt, amikor mi voltunk fiatal bakták, és talán nem látszódik.
Krisna aztán ezzel a híres versen hangsúlyozta, hogy az életünket mások szolgálatának kell szentelnünk. Étávad jamba száphaljam, déhinámi a dégisú, pránair, arthair, dhihávácsá, séjjam, ámcsalam, szadá. Minden élőlénynek kötelessége, hogy életével, kincseivel, értelmével és szavaival mások jólétéért fáradozzon. Milyen a barátai szemébe nézek, hogy jól jegyezzék meg, amit mond. A versben burkoltan arra céloz, hogy a világon nagyon sok emberi és nem emberi lény tesz jót másokkal. Vrindavan fáj azonban amiatt, hogy nagyon magas lelki szinten állnak, kiemelkednek közülük. Krishna sietetni akarta találkozását a brámana asszonyokkal, így aztán a kurgógyomló gópákat a gyümölcsöstől a folyóhoz irányította, ahol a tehenekkel együtt csupán a szomjukat oldhatták. Abban az időben, amikor Krishna Brajában élt, a Yamuna, a többi folyó és a kisebb-nagyobb tavak vize tiszta volt, hűs és áldásos. Tehenek és emberek egyaránt ihatták. Mennyire megváltozott már a minden. Miközben a tehenek teleitták magukat, a káprásztatóan rajogó Krishna letelepedett egy fa kiálló gyökerére, és csodás tervet eszelt ki, hogyan tegye próbára Brahma asszonyok szerető odaadását. Aznap nem érkezett meg az ebéd, pedig Jasodán minden nap küldött ilyennak. A gópák saját korkú gyomrukból ítélve sejtették, hogy Krishna és Balarám is éhes, ám a gyümölcsöst már akkor rég elhagyták. A védák szerint, mondták a két testvérnek, akik megérezték a ghee illatát, az éhség az ember legnagyobb ellensége. Győzzétek le ezt az ellenséget ma azzal, hogy csillapítjátok az éhségünket. Barátaim, felelte Krishna mosolyogva, átérzem a szenvedéseteket. Ha elindultok ezen az úton Mathura felé, eljuttok egy brámanák lakta faluba, ahol egymást érik az áldozati arénák. Ezek a brámanák, akik betéve ismerik a védákat, épp Angyasa áldozatot végeznek, hogy a mennyei bolygókra jussanak. Mondjátok nekik, hogy mi küldtünk titeket, és kérjetek tőlük ételt a nevükben. Krishna tudta. Mondjátok nekik, hogy mi küldtünk titeket, és kérjetek tőlük ételt a nevükben. Krishna tudta, hogy ezek a brámanák...
Látszik, hogy nem fértel ott, hogy a testvérem és én. Magyar mindig hosszabb, és viszont még három sorban nem fértel a testvérem.
Igen, faltól fagyja a hátsot. Krishna tudta, hogy ezek a brámanák lemondottak és vallásosak, ám odaadásuk meglehetősen csekély. Megtagadják majd a fiú kérdését, így rátartásáruk miatt méltatlanok lesznek a kegyére.
Na most, hát beszélünk, mert mondhatnak most a szankirtánosok, te voltak azok, akik mindenki szankirtánosok. Szóval lehet látni, hogy valamikor Krishna küld baktákat olyanokhoz, aki tudja, hogy nem fognak visszajönni. És ez az ő célja, hogy látnánk, hogy fognak akkor a bakták reagálni. Itt most Krishna látja, hogy reagálják, és aztán megküldi azoknak, akik meg viszonyulnak. Aha.
Feleségeik azonban hiába voltak egyszerű asszonyok, odaadóan szerették őt. Ezért aztán meg akarta áldani őket a kegyével. Az Úr mindent megtett, hogy megkaphassák az áldását. Vishvanát Csakravarti Thakur azt mondja, egyes kommentátorok szerint Krishna leginkább egy bizonyos brámani odaadását akarta meghálálni, aki már majdnem elérte az iránta érzett szeretet tizedik fokát.
Az a tizedik fok az a halál. Azt jelenti, hogy aki már annyira érezte ezt az eltávolás Krishnától, mert egyszer, hogy házasodok valaki másra, hogy majdnem meg fog halni. Itt a különbség, ez a brahmani és a gópi között, hogy ugye ő annyira érezte az eltávolás Krisnától, de nem ment. Nyilván ment.
Fontosabb volt a
kötelesség. Igen, mert vallásos volt. Hát nem lehet ilyen dolgot. faluba, ha én elmegyek. Szóval ez még egy szennyeződés, ez még egy anyagi ragaszkodás. Lehet, hogy egy jó dolog, hogy dharmát követni, de itt most magasabb, mint a dharma, az Krisnához menni. És ezek a féle dolgok, amikor maradnak, mert már valaki, aki még nem találkoztak, ők csak hallottak Krisnáról. Hallottak Krisnáról, azoktól a lányoktól, akik virágfűzéreket csináltak, mert úgy látszik, pont ott a határon, mert Torvadára határon, ott is voltak sok ilyen mali lányok, vagy családok, akik virágfűzéreket csináltak, és a gopikon mit szedtek virágfűzéreket, már anyagi sorvosak, és a brahmanik szedtek virágfűzéreket. Ők azok pujára szedték, ők meg Krisnára szedték, ők másik dolog. A dolog az, hogy ők beszéltek, és ők hallottak Krisnáról. És arra, amit hallottak Krisnáról, arról felépül ilyen nagy szeretet és ragaszkodás. De ez nem csak az egyetlen, minden ez történt, ugye, hogy amikor Krisnának az első felesége, akinek a neve, Rukmini. Amikor Rukmini, ő csak hallott Krisnáról. Hallott Nára Munitól, Krisnáról, mennyit hallott. Nem sokat, nem tudott Krisnára Muni, olvasta a Bhagavatamot, a királynak a világot, hanem csak arra mennyit beszélt Krisnáról. És akkor arra, hogy ő őszintén hallott, akkor olyan erős ragaszkodás volt, hogy írt a Krisnának, oké, hogyha most te nem jössz értem, akkor öngyilkos leszel. Szóval itt a fontos dolog az, hogy, és aztán Krisna is mondja a gópik, amikor jöttek, amikor a fúvola, azt mondja, hogy a ragaszkodás engem nem abból fog felépülni, hogy társ fizikailag közel vagytok, hanem igazi ragaszkodás az, hogy halt, azt mondja, hogy hallhatok tőle, és imádjátok a multimát. És azért mondta, hogy akkor mehetek vissza. Hát persze nem mehetek vissza, de ez szóval, és nagyon sok példa erről van, hogy csak hallani, hogy hallani, és azért van fontos nekünk, mikor mi olvassuk, Prabhupád könyveit, olvassuk máskörül, de olvass meg, hogy tudunk hallani, mert ez a hallás az, amivel fog minket képezni igazából. Krisna iránti ragaszkodás és szeretet.
Krisna és Balarám egy folyóparti ligetben telepedtek le, a gópák pedig útnak indultak. Jól eszükbe vésték Krisna szavait. Ne felejtsétek, barátaim, egy koldusnak mindent türelemmel kell viselnie. A látszívű gópák úgy tettek, ahogy Krisna parancsolta, s fáradtan, de vidámon vártak neki a kalannak. A fő arénánál nagy örömükre lobogott a tűz, szállt a füst, s mindenütt az égő kéj illatát lehetett érezni. Fülüket a számavéda himnuszai töltötték meg, és elmékben annyi gondolat kergette egymást, ahogy elképzelték, milyen finom ételeket ajánlanak majd fel Krisnának, hogy összefutott szájukban a nyál. Alázatosan, összetett kézzel, aztán a szertartásaikban merülő brámanák elé járultak, majd a földre borulva a hódulatokat ajánlották úgy, ahogy otthon tanulták és látták a szüleiktől. A brámanákat azonban gőgössé tette kiváltságos helyzetük. Közönséges tehénpásztor fiúknak nézték a gópákat, és nem jöttek rá, hogy Krisnát képviselik. Még csak nem is köszöntek nekik. A fiúk, akiknek ragyogása mellett a papok fénye elhalványodott, Krisna figyelmeztető szavaira gondoltak, és így szóltak. Ó földi istenek! Krisna és Balarám barátai vagyunk. Hallgassatok meg minket. Nagy utat tettünk ma meg Nanda házától idáig. Teheneinket legeltettük, és játékból sokat csatáztunk egymással. Nem hoztunk magunkkal eleséget, s Balarámával és Krisnával együtt mind éhesek vagyunk. Vendégként érkeztünk hozzátok, folytatta egyikük. Könyörületesek és adakozó kedvűek vagytok, mint az apáink. Arra kérünk benneteket, adjatok enni, hogy elvihessük Balarámának és Krisnának. Krisna azt mondta nekik, Balaráma nevét említsék elsőként, mert a kasztudatú brámanák szívesebben adnak majd bátyjának, akik satria, mint neki, aki vajsja. A brámanák ezt felelték. Sem Krisna, sem Balarám nem bráma. Nem adhatunk nekik ételt, míg a brámanák nem ettek. A gópák ekkor kimondták a legfelsőbb igazságot. Tehát Krisna és Balarám éhesek. A brámanák csak a szabályokkal törődtek, s vakságukban közönséges gyerekeknek nézték a két testvért. Nem tudták, hogy ha ételt adnak a gópáknak, áldozatuk legapróbb lépése is gyümölcsöző lesz. A legfelsőbb úr minden áldozat összetevője, tűze, mantrája, felajánlása és célja személyesen ment el hozzájuk, ők azonban nem ismerték föl, s megtagadták a parancsát. A fiúk nem távítottak. Mondjátok hát, adtok ételt vagy sem? De a brámanák ügyet sem vetettek Krisna követeire, s ostobán tovább locsolták a gít a tűzbe, hogy kedvében járjanak a legfelsőbbnek. Nem megfelelő időben kérnek ételt tőlünk, kusmogták halkan egymás között. Legjobb, ha nem törődünk velük. Így megszabadulhatunk tőlük, s biztos, hogy nem jönnek többé vissza. Ezt fogjuk tenni. A gópákat azonban nem lehetett ilyen könnyen eltántorítani. Krisna és Balarám bízta meg őket a küldetéssel. Nem voltak hajlandóak üres kézzel távozni. Nem követtek el hibát, ha most adtok nekünk enni. Az írások szerint ez épp kedvező időpont mások megvendégeléséhez. Tegyetek így ti is! De a brámanák méltatlankodva, hogy gyerekek akarják megmondani nekik, mit tegyenek, ügyet sem vetettek rájuk.
Ugye ez, hogyha mondok, amikor vendég jön, és éhes, nem valami, mikor nappal este, akkor kell etetni. Ez a kötelessége egy krihasztának, és nem tudom, emlékszem, van tapasztalat, hogy Indiába mentünk, hát sok általában Indiában van ez a tapasztalat, de Magyarországon is a vendégfogadás az úgy nagyon benne van a kultúrában, hogy tudod, Indiában megérkezel valahol, reggel egykor, kettőkor, vagy ahogy a repülők vannak, és akkor, amikor valakinek az otthonában, egy ismerősnek az otthonában, és akkor így, akkor érkeztük fel, és feltettük, és akkor rögtön a feleség elkezd főzni. Reggel háromkor. Utolsó dolgokat fog csinálni, reggel háromkor az enni is. De elkezdenek főzni, és addig, amíg kipakolunk és megfűsülünk, akkor meg van egy koszáron. Most is, amikor voltunk Londonban, akkor elmentem a kórházba, egy orvos vizsgálatra, és amikor jöttünk ki, akkor ott volt egy ilyen deluxe apartment ház, ahol vendégek voltak, és gondoltuk, hogy hol lehetünk, nem megyünk meglátogatni. Aztán nem mentünk, nem volt idő, de úgyis találkoztunk vele, és akkor a feleség mondtam neki, férj és feleség mondtam, hogy elmentünk a ház előtt, és majdnem bejöttünk, és azt mondtam, hogy 45, 45 perc, és akkor főzünk vacsorát, amikor akarsz jönni. Szóval ez egy nagyon fontos dolog, mint ahogy itt korábban is idézünk a fénykászok, hogy ők egy ilyen idézetet, hogy a védek mondják, hogy a legnagyobb ellenség az, hogy éhes lenni, és hogy nem maradjon senki éhes. Szóval ez, hogy szépen megértettünk. Volt egyszer, amikor Govinda Maharajra mentünk Kurukshetrába, és valóban nagyon későn értettünk ott, és a baktákkal mentünk, a bakták mind a városba, Kurukshetra városba voltak, és mi elmentünk
gyűrűzik be a kaliuga, nézték egymást felcsóválva. Ezek a fánk kisfiúk még föl sem ajánlott ételt kérnek tőlünk, két olyan gyereknek, akik egyesek szerint istenek. De az istenek sosem éhesek. A brámanák nem utasították vissza nyíltan a próbákat, de nem is adtak ennek, pedig családosok lévén vallásos kötelességük lett volna, hogy másoknak enni adjanak, különösen éhes gyerekeknek. Ahogy Sukadéva a kedvelésről beszélt, Pariksit Maharaja egyre jobban elődötte a tű a brámanák hitetlen viselkedése hallatán. A bölcs észrevette haragját, ezért így szólt. Ó, ellenség legyőzője! Ó, igazságos király! Ha ott lettél volna, amikor a brámanák semmibe vették a gópák kérését, hiába voltak a legkiválóbb brámanák, úgy büntetted volna meg őket, mint az ellenségeidet.
Ez biztos valamilyen a csajlomotta.
Annak, hogy nem teljesítették a gyerekek kívánságát, többek között az volt az oka, hogy az állatáldozatoktól kőszívűek lettek. Nem voltak jámbor érdemeik, ami a legfontosabb, nem nyerték el Krisna kegyét. A tehénpásztor fiúk belátták, nem tudják teljesíteni küldetésüket. Arcukon csalódottság látszott, amint lógó orral, fejüket lehorgasztva visszaporoszkáltak oda, ahol Krisna és Balarám várt rájuk.
Ez egy jó magyar kifejezés, lógó orral.
Kudarcukat nem akarták közvetlenül Krisnának beismerni, így aztán Balarámmal szólították meg. Ó, Ráma! Képzeld el, mi történt velünk. A ti nevetekben kértünk enni, mégis levegőnek néztek bennünket. Még sosem találkoztunk ilyen érzéketlen, szívtelen brámanákkal. Ügyet sem vetettek ránk, és ami még rosszabb, nem adtak ételt, pedig ott az orrunk előtt főztek az áldozatukra. Aztán szégyenkezve lehajtották a fejüket, és Krisnához fordultak. Drága barátok, nem tudtunk neked semmit hozni. És mi sem ettünk mást, mint saját önérzetünket, és az áldozati tűz füstjét. Krisna szeretett barátainak adott tanácsaival mindenkit tanítani akart, aki koldulásra kényszerül. Csak kacagott a tehénpásztor fiúk csüggedésén, és édesen mosolyogva így szólt hozzájuk. Kedves barátaim, miért kéne haragudnotok néhány tudatlan brámára? Ne hibáztassátok őket, biztosan nagyon elfoglaltak voltak. Ilyen az élet. Azt, aki koldul, bizony gyakran visszautasítják. De soha ne keseredjetek el. Inkább gondoljunk ki egy új stratégiát, amivel elérhetjük a célunkat. A gópák kényelmetlenül fészkelődtek. Talán csak nem akarjuk is, hogy visszamenjenek a brámanákhoz.
Ez egy nagyon jó utasítás, mindig a szankitanosok vagy a prédikálósokra, mert ez így történik, és itt is megadja, oké. Egyszer elutasítanak, de menjünk vissza, de lehet, hogy másik stratégiát találni. És ahogy mondják a kódolásra, akkor ott nagyon figyelmes és alázatos kell lenni. A brahmana, amikor a brahmanák főznek, az ők a jagjának főznek, a feleségek főznek nekik, de a jagjának vannak különlegesféle a dolgok, ami sászra előírta ezeket, és ezt még nem is fogadták volna a feleségüknek, és csak a barbannák, a férfiak főzték volna.
Lehetetlen, amit kérsz tőlünk, mondta panaszosan az egyikük, de Krisna így felelt. Menjetek most a brámanák feleségeihez, s tőlük kérjetek ételt. A fiúk a fejüket fogták. Ez nem lehet igaz. Ugyanúgy bánnak majd velünk, mint a férjeik, tiltakoztak. Krisna két tenyerét föltartva próbálta csipítani őket. Ezek az asszonyok nem olyanok, mint a brámanák, nyugtatkodta barátait. A gópákat azonban nem volt könnyű meggyőzni. Miért ne lennének olyanok? Fösvény emberhez mentek férjhez, ők sem lehetnek mások, csak fösvények. De Krisna türelmesen elmagyarázta nekik. Azért nem olyanok, mert szeretnek engem, ahogy ti is. A gópák meghökkentek. Hogy lehet az? Ezek az asszonyok két napig nem ittak, három napig nem ettek, csak hogy engem láthassanak. A fiúk kikerekedett szemmel nézték.
Az asszonyok, akik csináltak, ilyen fogadalmat vettek, hogy ők próbálnak, hogy ők nem fognak enni és inni, addig, amíg Krisna jön. És akkor azért jött Krisna erre felé, mert még talán sok helyen mehetett volna. Tehén pásztor a kis Krisna, de azért jött Krisna, mert tudta, hogy ők akartak.
A fiúk kikerekedett szemmel néztek egymásra. Ez igaz? Úgy igaz, ahogy mondom, felelte Krisna. A gópák összecsapták a kezüket. Hát ez csodálatos! Akkor tényleg nem olyanok, mint a férjeik. Szemükben remény csillant. Menjünk hát! Kérjünk tőlük ételt! Mindenképpen mondjátok meg nekik, vágott közben gyorsan Krisna, hogy Balarám és én itt vagyunk. Arról azonban egy szót sem, hogy éhesek vagyunk, mert ha ezt meghallják, teljesen kétségbe esnek. Miért adnának ételt, ha nem mondjuk el nekik, hogy éhesek vagytok? Mondták meg bánukat a gópák. Amikor látják, hogy ti éhesek vagytok, nekünk is küldenek majd enni, felelte Krisna. Nem fogják a férjeik megállítani őket? Kérdezték a gópák, akik még mindig haragudtak a brámanákra. De Krisna bízott a brámanák odaadására. Nem, ezek az asszonyok gondolatban mindig velem élnek. Az otthonukban csak a testük lakik. Egész biztos, hogy nem törődnek majd férjük tiltakozásával. A gópák újult elhatározással elindultak Krisna világos kertjéből, hogy teljesítsék a kívánságát. Versenyezni kezdtek, kiírta előtt, egyenesen a brahmanokhoz sietett. A brahmanák asszonyai fölék szerezve ültek aranyszékeiken, és sugárzott róluk, hogy Krisna hiányának heves fájdalma miatt teljesen elhatárolódtak már minden érzéki erőítéstől. Valóban nagy odaadással szeretik a mi Krisnánkat, gondolták a gópák, amikor meglátták őket. Az asszony pedig azt gondolták, ki mások is lehetnének ezek a fiúk, mint Krisna barátai.
Ők hallottak, hallanak ezek a dolgokról, Krisnának ki, tehenek el, kommunikációt vívjuk, és akkor úgy látszunk, hogy ki mások ezek a tehenekászat vívjuk. Ők nem voltak, ők nem vettek részt, itt nem láttak, hogy csináltak a férjeljük, bentoltak a házukban.
Fölmerülhet bennünk a kérdés, vajon minek volt köszönhető, hogy a brahmanikban ilyen odaadás ébredt Krisna iránt? Több ok játszott közre. Egyszer dajnokok vonultak át a falujukon, s az urat magasztalták. Aztán időnként fuvolája édes muzsikáját is hallották, s amikor a vrindávanai kertészektől virágot vásároltak, hallották őket Krisna szépségéről, erényeiről és hőstetteiről beszélgetni. Csupán attól, hogy hallottak róla, a brámanák feleségeiben szeretetéket iránta. Férjeik azonban mindent megtettek azért, hogy ne találkozhassanak vele, és ez újra meg újra összetörte megtisztult szívüket.
Ezek a három dolog, hogy ugye ott a brámanák a faluba mindig jöttek, hogy akkor nem voltak, akkor sokkal jobb volt, nem volt internet, nem volt televízió, hanem akkor jöttek a másféle színészek, hogy itt nem voltak a bard, az ének, hogy hívják? Bárdok. Akkor jöttek a bárdok, akik meg másféle, vagy énekeltek, vagy meséket mondtak, és ők meg mondtak mesét Krisnáról, mert Krisna nagyon híres volt, mint most is, hogy híres emberekről akkor vannak mesét, és azt hallották, onnét hallottak Krisnáról, és aztán valahogy hallottak a fuvolának a hangját, hogy hallottak a fuvolának a hangját, az azt jelenti, hogy már Krisna ők kultiválta, másképp nem hallottak soha fuvol, hanem az, hogy mindig most játszunk egy hangszert, és mindenki hallja. És csak úgy lenne, mint nem tudom, játszunk egy hangszert, vagy fuvol, vagy játszik fuvolát, de csak három barta hallja, és a többi nem hallja, tehát hosszabb. Mert csak azok képzettek hallani, és képzésre van szükség hallani a fuvolát, nem? Az, hogy valakinek van füle, aztán megjön. És akkor a biztos Krisnának már a terve volt, hogy ők hallják, és amiatt az építette a szeretetet, és a korábbi, amit említettem, hogy voltak, találkoztak ilyen virágfűzér állósítók, és ők is beszéltek volna.
Amikor a brahmanik meglátták a gópák fuvoláját, botját és pávató koronáját, először azt hitték, Krisna jött el hozzájuk. Tüstént fölpattantak, hogy áldásaikkal köszöntsék őket. A fiúk leborultak az asszonyok előtt, majd így szóltak. Ó, művelt brahmanák, kedves feleségeim! Krisna közeli barátai vagyunk. Hódolatunkat ajánljuk lótuszláthatatlanul.
Amikor fejlett bakták, még nem, vagy bakták nem ismerik fel, hogy ki Krisna. Ez történt Gokkumar mindig, amikor ment Vaikunthába, akkor aki látott, azt hitte, hogy az Úr Narayan, amikor elment a Ayodhyába, akkor ott találkozott Lakshmannal, és azt hitte, hogy az Úr Ramachandra, és akkor ő hozzá lehódolt. És amikor Mathura Brahman, vagy először talál Sodien hibák is vannak lelki hibák.
Hallgassátok meg kérésünket! A brahmanikat Krishna nevének puszta említése boldog említésére boldog extázis kerítette hatalmába. Volt, aki elájult, volt, aki összezavarodott, mások ide-oda folyamba kérdezgették. Miféle misztikus mantra ez? A tehénpásztor fiúk megpróbálták megnyugtatni őket, és igyekeztek fölkelteni a figyelmüket. Végül, amikor már semmi sem használt, elkiáltották magukat. Krishna éhes! Adjatok enni neki és barátainak!
Nem egyik dolog, hogy Krishna, mert ezt a karakterek mindig mondták Krishna nevét. Tehát az egyik dolog, hogy mondták Krishna nevét. De amikor hallották Krishna nevét, Krishnának a társa száján át jönni, akkor ennek meg olyan nagy lelki potenciálja volt, hogy akkor extázis lehet este, addig, amíg hallották, hogy Krishna éhes.
A brahmanik a Krishna éhes mondatra nyomva fölkapták a fejüket. Extázisukat épp hogy csak megzabolázva körbevették a gópákat, és szomjasan itták szavaikat, amikor a fiúk előadták a
kérdésüket. Persze Krishna mondta nekik, hogy nem adjátok ezt. Úgy is mondta.
Ó, brahmanák asszonyai! Ma nem reggeliztünk, és farkaséhesek vagyunk, hiszen egész nap játszottunk. Krishna, Vrindávan uralkodó Kámadévája, akit imádtok, ide küldött minket, hogy kérjünk tőletek ételt. A közelben várakozik bátyjával, Balarámával.
Más voltak, azt mondta, nem mondta, hogy én, hanem mondta, hogy Balarám, és akkor...
A közelben várakozik bátyjával, Balarámával, aki épp oly hatalmas, mint Indra. Biztosan hallottatok már baktától Krishnáról. Aprócska csecsemőként kegyesen megtette Puntanát a dajkájának. Kisgyerekként földhöz vágta, s megölte Trinavartát. Végzett az óriási Agászurával, és elűzte Kániát a Jamunából. Kell többet mondanunk róla, kinek meg annyi dicsültette a teremtés legnagyszerűbb csodájának óceánja.
Szóval ezt most nem tudtam. Ez a Lila Sankirtan, amit énekeltek.
A brahmanák asszonyai úgy érezték, mintha Krishna hirtelen ott termett volna előttük. A gondolat, hogy talán hamarosan találkozhatnak vele, rablejtette elméjüket, s szívük olvadozni kezdett. Az extázis jelen mutatkoztak testükön, folyt a könnyük, libabőrösek lettek, s minden ízükben remegtek. Torkon akadt a szó, ám a konyhába siettek, s garmanával hozták elő a frissen készült ételeket. A gópák nem mondták meg, mit szeretnének enni, így aztán a brahmanik minden ételt előhoztak, ami csak volt a házukban. A tálakat egymásra tornozva fejükre tették, s a fiúkat követve útnak indultak.
Ők főztek fűzt, mert van jagja, és a jagja végén, akkor már ez fűz, lesz a fűz lett volna a brahmanáknak. Most az, amit főztek a férjüknek, akkor viszik el.
Az áldozati aréna környékén nyüzsgő ember tömeg mellett haladtak el. Amint az erdő felé vették útjukat, egyre másra izgatott pillantásokat vetettek a többiekre, és alig tudták elfolytani mosolygásukat. Időnként türelmetlenül megkérdezték. Milyen messze vagyunk még? A játékos gópák előre szaladtak, hogy mutassák a brahmaniknak a Krishnához vezető utat, és közben kedvesen biztatták és vezették őket. Az asszonyok, szeretetük és a fejükön vitt étel súlya alatt lassabban haladtak, mint ahogy izgatott elméjük szerette volna. Néha előre siettek, de aztán újra lassítani kellett lépteiket. Szeretetük lángoló heve az őrület határára kergette őket. Egyre csak az erdőt kutatták szemükkel, mikor pillantják már meg Krishnát. És amikor a hajladozó indákat látták, azt hitték, azok Krishnának ajánlják gondolatokat. Krishna nem hagyta választ nélkül extatikus odaadásukat. először testének összetéveszthetetlen illatával üdvözölte őket, aztán fekete ragyogásával, majd mély, zengő hangján szólt hozzájuk. Végül személyesen is megjelent előttük. A brámanik egy pillanatra megtorlottak. Meg akartak győződni róla, hogy tényleg Istent látják, és nem csupán lázas elméjük vetít eléjük holmi délvállat. Szemük előtt azonban valóban őt látták, amint a folyóparti Asóka erdőben ballag. Balkarja Szubálván nyugodott, s derűsen beszélgetett barátaival az Úr Balarán társaságában. Batróla asszonyi számára az Úr Krisna éppen olyan volt, mint ahogyan magukban rá gondoltak. Bőre felhőkéken ragyogott, ruhája aranyon csillagott, tartása akár a színpadon játszó színészé. Pál tollakkal, kinyílt virágfejekkel és bimbókkal teli tűzzel tarka turbát viselt. Füle mögött tündér rózsa virított. Nyakában pedig olyan hosszú virágfüzér ringott, hogy minden lépésénél a lábát súlyolta. Homlokát és két orcáját, melyet a mellkasával együtt színes ásványokkal fölfestett ábrák ékesítettek, hullámos hajfürtök keretezték. Lótusz arcán mosolyült, ahogy a brámanik szemébe nézett. Jobb kezében lótuszvirágot pörgetett, és ezzel két dolgot üzent nekik. Hölgyeim, elraboltam lótusz szíveteket, és itt pörgetem őket az ujjaim között. És szerelmetektől pörög-forog a szívem boldogságában.
Ugye nekünk nagyon-nagyon, hát Kaliuga durva világba élünk, ahol nincs a finomság, kommunikáció, az csak hát ordítani kell, hogy emberek megértik egymást, és hogy hallgassanak egymásra, és de mindenben a finomabb kultúrában, akkor más dolgok, másképp van a kommunikáció, van a kommunikáció közvetett módszeren is, nem csak szavakon át, és ahogy így is, hogy Krisna egy lótuszot, akkor így pörget, és nem csak egy jelentősége van dolgoknak, hanem több jelentősége van a szavaknak van. Ez vannak több irodalom, Gószolnak irodalma, ami a szöveg más dolgot, több dolgot jelent, több módszeren lehet olvasni. És végre sima tartalom is ugyanolyan, ugye a csalják magyarázzák, hogy mindegyik vers sima tartalom Rádváriról szól. Hát akkor gondoltuk, fogáltuk úgy olvasni, mint eddig első parlutánból, hogy az most hogy szól Simati Várványról. És ez is egy hozzájáról a Krisna tudathoz, hogy egy kicsit úgy finomítani a mi saját életünket. Jó, itt most be fogjuk fejezni.
A brahmanik akkor már régóta hallgatták a Krisnáról szóló történeteket és meditáltak rajta, olyannyira, hogy ő lett fülük ékessége, karmapúra. Örökké ezeket a történeteket hallgatták elmélyülten. Olyan heves szerelem lobbant lángra bennük, hogy akár csak a gópik, akik ügyet sem vetettek férjükre, amikor a fuvola megszólalt, meg sem hallották férjük tiltakozását, amikor Krisnához indultak. Ahogy a távolból Krisnát figyelték, Krisna pedig őket, a brahmanik azt gondolták, ma végre megjelent szemünk előtt az, akire olyan sokat gondoltunk. Végre sikeresnek mondhatjuk az életünket.
Aztán folytathatják majd olvasni, és még sokan hozzá saját, aztán beszélnek ezekről a brahmanikról. Nekik a szeretetük Krisnának nem olyan, mint a gópiknak, vannak más különbsége, nem olyan erős, nem annyira dicsér az a szeretet, de ugyanakkor egy példa és egy inspiráció a komoly lelki gyakorlókon, azért olvassuk ezeket a dolgokat. Akkor ez egy kis bácsönt, amit mondjuk, 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 amit